Hát elérkeztünk ahhoz a részhez, hogy a külföldi kalandozásról beszélgessünk. Itt két témát szeretnék nektek részletesebben taglalni. Az egyik, hogy külföldre mennék, milyen lehetőségek vannak, én milyen kilátásokat látok ügyfeleimen keresztül, illetve ami szintén nem egyszerű, hogy külföldről térnék haza, és szeretnék egy jó állást. Kezdjük az elsővel, külföldre mennék. Itt azzal kezdeném, hogy ez sokkal nehezebb külföldön egy jó szakmába vagy profilba vágó pozíciót találni, mint amit a média sugal. Ugye van egy ilyen benyomásunk, hogy Magyarország az európai tagja, globális mobilitás, EU-n belüli mobilitás. Én azt látom, hogy bizony-bizony a kelet-európaiakkal szembeni hátrányos megkülönböztetés igenis tetten érhető. Én nem csak ezt látom, hanem egy csomó Nyugat-Európából hazatérő ügyfelem erről számol be. És ez bizony úgy is jelentkezik, hogy ha valaki magyarként kezd el EU-s, vagy dubai, vagy nem tudom milyen állásokra pályázni, így 0-0-nál, hát ott bizony fel kell kötni a gatyát. Szóval inkább mondom, hogy kinek viszonylag könnyű külföldön elhelyezkedni, és megcsípni egy állást. Ugye ott vannak az orvosok, informatikusok, mérnökök, elsősorban gépészmérnökök, villamosmérnökök. Én azt gondolom, hogy ott vannak a szakmunkások, és ott vannak azok a szakemberek, akik képzettség nélkül szeretnének elhelyezkedni, sofőrként, futárként, raktári dolgozóként, kihordóként, szakácsként, bár a szakácsnál ugye azt lehet, hogy inkább a szakmunkás kategóriába sorolnám, mert ugye egy komoly tudást és tapasztalatot igényel, tehát a vendéglátást sorolnám, mint azért a legtöbben felszolgálónak mennek. Oké, tehát ez az öt, nekik könnyű kimenni, hogyha valaki, mit tudom én, pénzügyes szeretne lenni, vagy supply chain manager, tehát nem az a logisztikus, aki a raktárban pakol, hanem logisztikai menedzser, szakértő, koordinátor, hogy csak egy példát mondjak, nekik már sokkal nehezebb, jogász pláne. És ilyenkor mi a teendő? Ami szakértői állásoknál jó lehetőség külföldre menni, azok a helyzetek, hogyha valaki cégen belül szeretne külföldi pozícióra pályázni. Tehát ilyenkor az a forgatókönyv, hogy valaki vagy elhelyezkedik egy nagy multicégnél, vagy már itt dolgozik, ugye olyan szintű teljesítményt nyújt, hogy maximálisan elismerik, esetleg nemzetközi projektekben is részt vesz, vagy már a munkakör is nemzetközi fókuszú, így külföldön is megismerik, és így ugye a jó öreg kapcsolatok már cégen belül is ismerik, van egy hitele, így lehet talán legkönnyebben jó állásokat elnyerni. Most nem vinném el ezt a részt egy olyan előadásba, hogy hogyan találj állást külföldön. Erre van egy külön oktatóanyagunk az állásszerző programban. Inkább csak mondom, hogy mik azok az utak, amik járhatóak. Talán még azt is meg lehet említeni, hogyha valaki kimegy külföldre, és itt munkaerő kölcsönző cégen keresztül kezd el bedolgozni valahová, külföldi cég, például Németországban tipikusan inkább kölcsönzött munkaerőt vesznek fel, ugye akkor a kölcsönző cégnek az állományába, vagy tőlük kapod a fizetést, de a megbízó cég telephelyén dolgozott, és aztán, hogyha valaki jó teljesítmény nyújt, akkor átveszik a kölcsönzött állományból a saját állományba. Ez is egy járható út egyébként. Azzal is meg lehet próbálkozni, hogy valaki kimegy az adott országba, és ott kezd el keresgélni, de itt már extra veszélyeket látok, úgyhogy elfogy a pénz, kimegy valaki egy-két hónapra, nem talál, vagy elfogy a pénz és hazajön, vagy már egy nagyon erős kompromisszumot köt, hogy mindegy, csak legyen valami, amit ha előre látott volna, hogy ez lesz a vége, akkor lehet, hogy ki sem megy. Jó, tehát ezt csak azért mondom, hogy ha valaki külföldre akar menni, akkor az egy nagyon átgondolt, nagyon kitartó stratégia kell, hogy legyen. Még egy ötlet, azt látom, hogy ahol már dolgoznak magyarok, ott azért sokkal könnyebb elhelyezkedni. Én is így jutottam ki Chicagóba, hogy én Szolnokon nőttem fel, és a Gödöllői Egyetemen, ahol jártam, összefutottam egy volt szolnoki ismerősömmel, akik gyakran mentünk, vagy vettünk részt közösen tiszatúrákon, kajakoztam sokáig, és így nyáron tiszatúrákon vettük részt, és nagy lelkesen újság volt, hogy most jött haza az Egyesült Államokból. És mondom, tényleg mesélj már, hogy honnan, meg hová, meg milyen szervezeten keresztül, és akkor azokon a tippeken indultam el, ahogy ő is azon a szervezeten keresztül, végül is jutottam ki az Egyesült Államokban, mint ő. Tehát, hogyha valaki külföldre akar menni, ne kell nézni, hogy az ismerősi környezetedben, vagy az iparágatban, vagy volt kollégáid közül ki milyen úton jutott ki, és esetleg azt az utat megpróbálni bejárni, azon sokkal könnyebb végigmenni. De ugye itt is igaz a kereslet kínálat törvénye, tehát még ezt is igény vagy figyelembe kell venni, amiről korábban beszéltem itt az oktatóanyagban. Képzeljétek el, nem olyan régen volt egy ügyfelem, aki Spanyolországban él, pár éve költöztek ki. Korábban ilyen pénzügyi újságíró volt, magyar gazdasági sajtónál, aztán pedig a Bloombergnél, ami talán tudjátok, a világ egyik legnagyobb ilyen üzleti információs szolgáltatása. És aztán így helyezkedett el egy ilyen üzleti újságíróként Spanyolországba is, de távmunkába dolgozott be valahová, és azzal keresett meg, hogy szeretne Bécsbe költözni, és hát ez már nehezebben megy, és segítsek neki, mert hogy valami egész más érdekelte volna, de nagyon érdekes volt, azt mondta, hogy mint pénzügyi újságíró a bitcoin befektetésekről, a kriptovalutákról is gyakran ír, és azt mondja, hogy egy csomó állás ajánlatot kap ilyen témában, csak ő nem akar ezzel foglalkozni, de azt mondja, hogy ha ugye a most felkapott bitcoin, kriptovaluta újságíróként, vagy íróként, vagy szerzőként, vagy bloggerként, vagy tartalommarketingesként akarna elhelyezkedni, így találna állást. Miért? Mert ez egy nagyon felkapott téma, nagyon keresett téma, és ugye ide is sokkal egyszerűbb becsatlakozni, jó? Ezt azért szántam egy különleges példának, hogy lássátok, hogy a külföldi álláskeresésnél is nagyon fontos, hogy azért a keresletkínálatot figyelembe vegyük. Nézzük meg, hogy mi a csapda itt a külföldre vágyom gondolkodásba. Mert azt látom, hogy van jó néhány csapda. Az egyik a folyamatos vágyódás, hogy vágyódok ki külföldre, hogy én majd külföldön csinálok karrier, külföldön vágok bele dolgba, de az itthoni dolgba már nem teszek olyan nagy energiát, mert én úgy is külföldre megyek. Egyébként nekem is voltak ilyen ambícióim, én szerettem volna kimenni az Egyesült Államokba, itt a 2010-es évek elején közepén, és emiatt már komoly befektetéseket nem csináltam meg. Ugye talán említettem, hogy egy fogászati turizmus cégből nagybölcsen kiszálltam. Az egyik fő ok, ami miatt kiszálltam, hogy én úgyis elmegyek majd Amerikába, mi a szarnak toljam ebbe az energiát. Aztán utána úgy alakult, hogy mégsem mentem ki Amerikába, mert rájöttem, hogy ez különböző okok miatt nem jó ötlet. De a lényeg az, és ezt sok ügyfelemnél látom, hogy ilyenkor hajlamosak vagyunk elodázni dolgokat. Hát inkább ebben nem csinálok. És ugye közgazdaságtanban van egy ilyen opportunity cost, az elmulasztott lehetőségeknek a költsége. Én azt látom, hogy ez ebben az esetben viszonylag nagy. A másik probléma, meg gyakori nehézség, amit én a külföldi kalandozásokkal kapcsolatban látok, ezt azon keresztül ismertem meg, hogy külföldön élő magyarok is viszonylag gyakran fordulnak hozzám, hogyha ők külföldön, Párizsban, Brüsszelben, Olaszországban, Milánóban, Pízában, Bécsben, Frankfurtban, és csak most néhány példát mondtam, hogy honnan keresnek meg kint élő magyarok, hogyha ők kint szeretnének váltani, vagy megszűnt az állások, akkor gyakran kérnek tőlem konzultációt. És van egy ilyen benyomásom, hogy gyakran egyrészt, hogyha ők kint éltek és lehúztak 10-15 évet, vagy 5-10-8 évet, akkor sem könnyű váltani, akkor is ez egy nehezebb téma. És van gyakran egy olyan érzésem, hogy egy ilyen önkéntes száműzetésben vannak. Hogy haza nem akarnak jönni, mert az mégiscsak visszalépés, de kint nem találják a helyüket. A számításaik már nem feltétlenül jöttek be, és nekem nem ők mondják ezt a szót, nekem van ez az érzésem folyamatosan a velük való beszélgetés során, hogy olyan, mint hogyha önkéntes számüzetésben élnek. És ez kapcsolódik a harmadik csapdához is itt a külföldi munkavállalással kapcsolatban. Ez pedig az, hogy ami miatt elvetettem többek között az amerikai ötletet, kivándorlás, vagy karrierépítést, az az, hogy nagyon sok külföldről hazatérő magyarral beszélgetek, és A többségük nem tudott szakmailag előrejutni, vagy még csak azt mondom, hogy szakmailag profilban vágó munkát se végezni, tehát nagyon sok, aki idős gondozásban volt, felszolgáló volt, stb., majd mesélek róla, de azért jó néhányan vannak azok is, akik szakmájukban tudtak elhelyezkedni, jól érezték magukat, anyagilag is megértett, de nagyon hiányzott nekik a család. Nagyon hiányoztak a, mondjuk, hogyha gyerekkel voltak kint, akkor ugye a szülők, meg a gyerekeknek a nagyszülők, már idősebbek a szülők, itt azért ki tudja, hogy mennyi idő van hátra, szerették volna ezt az időt még azért együtt tölteni, és nagyon sokszor arra panaszkodnak, hogy a kint a külföldiek, a németek, a svájciak, a luxemburgiak, de ezt egyébként szerintem az amerikaiakra, britekre is, sőt olaszokra is el lehet mondani, arra panaszkodnak mindannyian, hogy nem fogadják be őket. Tehát nagyon nehéz barátságokat, mélyebb barátságokat építeni, és ők is egy ilyen kis szigetként tekintenek magukra, hogy kint vannak, szakmailag boldogultak, anyagilag jobb körülmények között, vagy legalábbis ilyen körülmények között éltek. Úgyhogy ami miatt hazajönnek az, hogy nem tudtak betagozódni, a szociális kapcsolataik nem tudtak megerősödni, és emiatt ők is egy picit ilyen partra vetett halként érezték magukat. Úgyhogy ezt csak azért mondom, hogy ezeket is vegyétek figyelembe, hogyha valaki nagyon külföldre vágyik. És nyilván szerintem az a legnagyobb veszély, hogyha valaki kimegy, nem szakmájába vágó munkát csinál, hanem idős gondozás, felszolgálás, stb. Kisegítő munka, szerelő munka, akármicsoda, barkácsolás, ez vagy az, hogy telnek az évek, és ha haza akarna jönni, akkor ezek megnehezítik a Magyarország visszaintegrálódás, visszatérés, mert hát ugye lehet, hogy még ezeken a nem túl színvonalas munkákon keresztül még a nyelvtudásuk sem jut el arra a szintre, amit elvárna az ember, hogy valaki kint élt 3 évig, 4 évig, 5 évig Németországba, hogy akkor már jól megtanult németül, és jönnek úgy haza, hogy hát azért a nyelvtudásom az hagy kívánni valót maga után, inkább egy gyenge középfokú sem, mint egy magabiztos társadalmi szint. Inkább egy ilyen erős konyha nyelv, ahogy ők fogalmaznak. És akkor ezt egy viszonylag nehéz megmagyarázni. Oké, tehát ezért mondom, hogy nagyon sok ügyféllel beszélgetek, és nekem így a külföldi lehetőségekkel kapcsolatban ilyen óvatosabb meglátásaim vannak. Mondom ezt úgy, hogy éltem Amerikába, Skóciába, Shanghaiba fél egy évet, de legalább pár hónapot, és nagyon nemzetközi rengeteget utaztam, de mégis sajnos ez egy nehezebb út. Oké? És azt látom, és én is végül is a saját pályafutásomban is erre jutottam, hogy abból az energiából, amire arra van szükség, hogy külföldön valaki szakmailag elismert, sikeres legyen, ebből az energiából itthon is egy hasonló színvonalat már létre lehet hozni. Na, ez egy hosszú téma lenne, nem is mennék rajta végig. Ezeket látom a főbb akár nehézségeknek, akár döntési pontokat, amiket most elsoroltam. Nézzük meg azt a helyzetet, hogyha valaki külföldről térne haza. Mert ez sem egyszerű. Egyrészt, hogyha valaki szakmájába dolgozott, és kint is esetleg még plusz egy egyetemet elvégzett, vagy egyáltalán csak a szakmájában jó pozícióban dolgozott, előrelépett, stb., akkor ők azt gondolják, hogy Magyarországra visszatérve, hogy a vörös szőnyeget leterítik elé, és akkor eléjük is úgy fogja mindenki tárt karokkal várni őket, és nagyon meglepődnek, mikor azt tapasztalják, hogy nem így van. És nyilván ők meg azért jönnek hozzám, hogy András, ugye én külföldön éltem, tök jó munkáim voltak, itthon próbálnám ezt hasznosítani, és interjúra is alig hívnak be, és az interjú után se nagyon jön össze az állás. Ez az egyik nehézség, mindjárt elmondom, hogy mi a megoldás, a másik pedig az, hogy külföldön éltem, ugye nem a szakmámba vágó, egyszerűbb melót csináltam, hogy a fenébe magyarázzam ezt meg az önéletrajzomban. Oké, ez a két nehézség, úgyhogy nem egyszerű külföldről se hazajönni. Nézzük az első témát, hogy valaki szakmájába dolgozott. Mondok egy példát, jó? Egy hölgy Franciaországból tért haza, aki ahol 7 évig volt, logisztikai területen, logisztikai menedzser, projektmenedzser, meg aztán ilyen pénzügyi területre is kalandozott, elvégzett Franciaország nagyon jó nevű egyetemen, és érdekes módon a férjével jött együtt konzultációra, mert a férje egy arab származású francia srác volt, egy tunéziai származású egyébként Franciaországban. Most azt meg nem mondom, hogy ott született-e, vagy csak ott nőtt fel, de francia állampolgár. És akkor kérte a hölgy, hogy hát jöjjenek már, hagy jöjjenek már együtt. És aztán elmesélte a nehézségét, és mondtam, hogy figyelj, oké, én ezt tapasztalom, nem vagy egyedül, ugyanazt végig kell csinálni. Ugye, kereslet, erősségek, elemzés, pályorientáció. És az még ilyenkor a trükk, hogy a külföldi tapasztalatot is nagyon kell profilozni, tehát szakmai irányt adni neki, hogy egy irányba mutassa mindent, illetve egy picit lentebb hozni. És nagyon érdekes, hogy már azzal jött a hölgy, hogy fél éve próbál keresgélni, ő tukmálja rá magát a felvadászokra, hogy most már hívják be valahová, és aztán amikor eljött hozzám, akkor mondta, hogy már várandós, de azért megpróbálna az elhelyezkedéssel. És aztán végül szülés előtt nem helyezkedett, de szülés után egyből az első helyre felvették, az Oceanhoz felvették, projektmenedzsernek, de aztán végül a Citynél helyezkedett el, Senior Finance projektmenedzserként, elég szép fizetése. Tehát két helyre pályázott, két helyre felvették, és ugye ez volt a cél, hogy egy picit lentebb húztuk a külföldi tapasztalatot, jó, hogy ne legyen annyira domináló. Ilyenkor a magyar vezetők, ahogy az MBA-nél is, én azt látom, hogy picit félnek tőlük, hogy ő már visszajön oda, ahova én még el sem jutottam. Ráadásul szép pályafutás futott be. Tehát ilyenkor egy picit lentebb kell húzni a profilt, nagyon erős profilozás, nagyon erős pályaorientáció. Egyébként arról számolt be, hogy a férje is, aki egyébként nem beszél magyarul, ő is itt a gerilla módszertannak köszönhetően végül talált egy nagyszerű pozíciót, úgyhogy teljes volt a családi öröm, megszületett a kisbaba, anyukának és apukájának is. Tök jó munkája lett. Na, ez volt tehát az első helyzet. Volt olyan ügyfelem, aki, és ilyenkor nagyon nehéz nekik elengedni, tehát hogyha valaki szép pozíciót töltött be, mondjuk volt olyan ügyfelem, aki Németországban, Svájcban és Ausztriában, amit ugye így úgy is rövidítenek, hogy a DACH országokban, ugye a Deutschland, Ausztria és Svájcból a CH rövidítésből jön a DACH. A DACH országokban volt innovációs igazgató, egy jól ismert Magyarországon is kapható meg jelenlévő márkánál, és mondtam neki, hogy figyelj, húzz lentebb a profilodat, mert ez túl sok Magyarországra. Magyarország egy kis ország, aki dolgozott már európai számokkal, elemzőként, az tudja, hogy egy cég európai, meg világszintű kimutatásában a magyar számok az tényleg a tizedes vesző után jönnek. Tehát gyakran kerekítési különbözet a magyar profit, meg a magyar árbevétel. Tehát, hogyha jön a majdnem 100 milliós DACH régiónak az innovációs igazgatójaként, ugye vissza a 10 milliós Magyarországba, akkor neki még gyakran a marketing igazgatói pozíciók is szűkek. Tehát ugyanez a feladat lenne, de sokan ő sem volt hajlandó megcsinálni, és aztán nem is tudott nagyon sokáig jó állásban elhelyezkedni. Akit lentebb kell húzni a profi, de ugye ugyanez van Magyarországon is az igazgatóknak. És erre jó példa a Finance Project Manager hölgy, mert lentebb húzta a profit manager szintre, de 1,4 millió forintos fizetéssel helyezkedett el, azért az szerintem elég szép. Na nézzük a főleg Gyesről frissen visszatérő anyukaként. De nem volt sok egy Gyesen, egy fél évig. Nézzük a másik helyzetet, és ez a sokkal gyakoribb egyébként, hogy valaki nem a szakmájába vágó, egyszerűbb mellót végzett külföldön, ráadásul ilyenkor nagyon gyakran töredezett is a külföldi tapasztalat, tehát az szokott lenni, hogy mit tudom, egy év itt, másfél év volt, utána még egy fél év itt, egy év amott, tehát nincs egy szép profil, sok mindent csinálnak, és gyakran még a nyelvet sem tanulják meg nagyon magabiztos szintre. Na, ilyenkor mi a teendő? Ugye ezt az időszakot meg kell jelölni az önéletrajzba, és ilyenkor szokott az lenni, hogyha nagyon ilyen össze-vissza a külföldi tapasztalat, vagy nagyon egyszerű, mit tudom én, idős gondozás, amit mondjuk nem fog beírni egy pénzügyi munkatárs sem az önéletrajzába, akkor odaírjuk, hogy külföldi szakmai tapasztalat 2018-tól, mit tudom én, 2022-ig. És akkor le lehet írni, hogy ugye nyelvtanulás céllal külföldön töltöttem néhány évet, ez alatt ilyen meg olyan nyelvet tanultam, egyébként pedig ugye még vagy megemlíti valaki, vagy nem, hogy alkalmi munkákat is végeztem ez idő alatt. Okay? Tehát így is be lehet mutatni, ez az egyik lehetőség. De hogyha nagyjából profilba vág, akkor egy picit szeletelni lehet. Volt olyan ügyfelem, aki végül Magyarországon karbantartó mérnökként helyezkedett. Nagyon büszke vagyok rá, mert Angliában élt 8-10 évet, és az alatt is ilyen egyszerűbb szerelős munkái voltak. 2016-ban tért haza Magyarországra, és 4 évig itthon sem volt normális munkája, mert itt is szerelő volt, családi vállalkozásban volt ilyen mindenes. És jött hozzám, hogy mit csináljon, és mondom, figyelj, pályorientáció, szakmai profilozás, mondom, figyelj, karbantartó mérnökökre tök nagy kereslet van, neked van mérnöki végzettséged egyébként, meg végeztél ilyen melókat, pályázz erre az állásra, és ilyenkor szoktam azt mondani, hogy messziről jött ember, azt mondta, amit akar, egy picit csoportosítsuk a külföldi tapasztalatodat. Úgyhogy ez a, mit tudom én, 8 év alatt Angliában 8 különböző munkahelyet, ezt összetettük 3 különböző pozícióba, csoportosítottuk, és akkor így már egy elfogadható profil volt, nagyjából egy hónap alatt tudott elhelyezkedni. Egyébként Covid alatt, amikor azért nem volt annyira egyszerű. Tehát ezek azok a lehetőségek, inkább csak annyit mondanék, hogyha külföldről tér valaki haza, akkor is gyakorlatilag ugyanezeket kell csinálni, amit ebben az oktatóanyagban a korábbiakban bemutattam, de készüljön fel mindenki, szerintem akit ez érint, az tudja is, hogy ez azért nem annyira egyszerű. De nem is lehetetlen, tehát nem egyszerű akkor, hogyha csinálsz mindent így zsigerből, de hogyha ezeket a módszereket alkalmazod, amit most itt bemutattam, akkor egy picit fejtörést azért mindenhol kell majd alkalmazni, de innentől kezdve ügyfeleim nagyon szépen helyezkednek el. Oké, na ez a külföldi hazatérésről még annyit elmondjak, hogy az sem biztos, hogy kell hangsúlyozni, hogy valaki külföldről tér haza. Oké, tehát hogyha valaki, mit tudom én, nagyobb nevű cégnél dolgozik, vegyük azt a Boschnál, akkor nem kell azt beleírni, hogy a Bosch, nem tudom, németországi központjába dolgozott, a nem tudom, ilyen GmbH-ba, és nem kell odaírni a várost, az is lehet, hogy bemutatja úgymond a lokáció feltüntetése nélkül. Jó, és akkor bármilyen furcsa, hogy ugye le kell tagadni egy külföldi tapasztalatot, hát én ezzel nem tudok mit csinálni, hogy ilyen a főnökök preferenciája, hogy félnek gyakran az okosabb vagy a tapasztalt munkatársaktól, hát akkor ugye úgy csomagoljuk magunkat, ahogy kell. Én azt látom, hogy ha valaki ilyenkor elhelyezkedik, akkor utána ugye ez a tapasztalat azért ott van a te szürke állományodban, és arra építve szépen gyorsan tudnak utána elhelyezkedni. Illetve nem elhelyezkedni, hanem cégen belül előrelépni, nagyobb felelősséget magukra szedni, magas a fizetést. Na, ez volt tehát az utolsó előtti fejezet, amiben a külföldre vágyok, illetve külföldről térnék haza témakört néztük meg egy picit közelebbről, és nem maradt más hátra, mint hogy egy összefoglalóban útatokra engedjelek benneteket, vagy néhány jó tanácsot megfogalmazok, úgyhogy az következik az utolsó fejezetben.